Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Elfoglalva 226. dicséret első kettő versét énekeljük. A 226. énekünk így kezdődik, Krisztusom kívüled.
Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, ő beteg útomban, nincs kitől gyógyuljon, nincs
örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. De én elesett és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen a mai esti órán is hozzád jöhetünk, hozzád emelhetjük lelkünket, és örvendezhetünk benned, mert te vagy a mi szabadítónk, te vagy az, aki igazi segítséget kínál nekünk az életünk minden problémájára. Mert Urunk, annyiszor rászorulunk, a segítségre. És hányszor átéljük, hogy nincs, aki segítsen. Hogy nincs emberünk, mint ahogy ott a Betesda partján megfogalmazta a 38 éve béna. De, Urunk, olyan jó, hogy ahogy az a béna is átélte, hogy már van embere, mert ott áll mellette az emberfia, úgy tapasztalhatjuk meg mi is, napról napra, hogy mellettünk állsz. Te vagy a mi emberünk. Te vagy az, aki segíteni akar és tud rajtunk, mégpedig igazi segítséggel. Mert, Urunk, Te nem csak a tünetet kezeled, hanem valóságos megoldást kínálsz az életünk teljességére nézve. Mert Te újját teremtesz, megszabadítasz a bűn, a gonosz, a sátán hatalmából, és új szívvel ajándékozol meg, ami már neked dobog, amely már rólad tesz vallást mások számára. Köszönjük, Urunk, hogy most is tudjuk, hisszük, itt vagy. Mert a Te nevedben vagyunk jelen, a Te nevedben vagyunk együtt, és akik a Te nevedben vannak együtt, azokat nem hagyod magukra, azoknak megmutatod a Te dicsőségedet, hatalmadat, azokkal érezteted jelenlétedet és békességet, új erőt, örömöt, célt fogsz ajándékozni nekünk. De igazán csak rád van szükségünk, mert a lelkünk akkor lesz igaz és szabad, ha átéri a veled való találkozást, ha naponta élő, friss kapcsolatban lehetünk Te veled. Áldunk és magasztalunk, hogy most is szólsz a Te igéd által. Kérünk, Szentlélek, Isten, tedd élővé az igét, add, hogy fellobogjon úgy előttünk, mint Mózes előtt a csipkebokor, és mi is oda menjünk, hogy meglássunk általa Téged és a személyünkre készített akaratodat. Köszönjük, hogy egész életünket, gondunkat, bajunkat, terheinket oda tehetjük a Te kezedbe, mert neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetének 27. versétől a fejezet végéig, a 40. versig bezárólag. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetének 27. versétől a következőképpen van megírva. Amikor a végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták Pált a templomban. Fellázították az egész sokasságot. Megragadták, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az ember, aki a nép, a törvény és a szent hely ellen tanít. Mindenütt mindenkit, sőt még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült. Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe. Majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki azt kiáltotta. Mivel az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt. Mert az egész tömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte. Te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította, és egy pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Pál így felelt. Én Tarzuszból való zsidó vagyok. Kilikia nevezetes városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven beszélni kezdett. Kedves testvéreim, legutóbb láttuk azt, hogy befejeződött az apostolnak a harmadik missziói útja, és annak végén elindult Jeruzsálem felé, ahol a hajó kikötött, ott meglátogatta az Úr Jézus tanítványait, azokat, akik ott éltek, erősítette őket, bizonságot tett, mindarról, amit az Úr általa elvégzett. Hiszen ezek a tanítványok örültek, hogy Pál megáll náluk, és beszél Jézusról, és beszél arról, ami rajta keresztül történt Kis-Ázsiában és Európában is. Mert Pál mindig Jézusról beszélt. Ő soha nem magáról. Soha nem azt mondta, hogy mennyit kell neki küszködni, szenvedni, hány helyen érte bántalmazás, hanem mindig Isten dicsőítette. És mivel dicsőítette? Hogy elmondta, milyen nagy dolgokat tett, és volt neki mit elmondani. Hány helyen élte át, hogy a feltámadott Úr Jézus olyan embereket szólított meg, változtatott meg, tett új emberré, akik egyáltalán nem voltak zsidók, semmi közük nem volt az Ószövetség Istenéhez, tele voltak pogány vallási hagyományokkal, különféle isteneket tiszteltek, ami általában azt jelentette, hogy erkölcsileg is igen nagy mélységekben voltak, és az Úr ezeket az embereket meg tudta szólítani Pálon keresztül, és ők meglátták, hogy Jézus Krisztus valóban szabadító, felszabadít egy új életre, egy olyan életre, amit egyetlen vallás nem tud megadni. Egyetlen kultusz nem biztosít, hisz ezek a kultuszok általában rabbá tették az embereket. Hát láttuk Efézusban, ahol Artemis istennőt imádták. Ugye az istennőknek a kultuszához tulajdonképpen vallásos prostitúció tartozott. Nagyon nagy mélységekben voltak ott az emberek. És Efézusban... és megszólítja az embereket az Úr, és amikor ők ezt megtapasztalják, akkor rádöbbennek, hogy mindaz, amit addig fontosnak tartottak, az megkötözöttség. Sok-sok okkult megkötözöttség volt az életükben, és Jézus kiszabadította őket. És onnantól kezdve már másképp éltek. Meglátszódott ez abban, hogy elégették azokat a tárgyakat, amik a pogány bálványokhoz, vagy a varázsláshoz, okkult dolgokhoz kötődtek. Nem értékesítették, hanem elégették. Nem azt nézték, hogy ebből hogy lehetne pénzt csinálni, hanem azt mondták, hát ha ez a mi életünket sötétségbe taszította, akkor megszabadulunk tőle, elégetjük, mert nem akarjuk, hogy mást is megkötözzenek. Azután ott is látszódott a változás, hogy ezek az emberek többé nem vásárolták a pogány istennő templomáról készült másolatokat, sem az istennőről készült kis amuleteket. Sőt, vállalták azt is, hogy hátrányba kerülnek. Még a megélhetésük is veszélybe kerül, mert aki addig olyan kézműves volt, hogy ilyen amuletteket, bálványokat, istennő másolatokat készített, az már tovább ezt nem tette. És azt is vállalta, a nehéz körülmények közé kerül. És Pál ezt elmondta, hogy Isten milyen hatalmasan munkálkodik. És a testvérek pedig, különösen Troászban ugye kijelentik azt, hogy Pál, vigyázz! Mert arról kaptunk üzenetet Istentől, hogy téged elfognak majd Jeruzsálemben. Sőt, jött egy próféta, aki ezt megerősítette. Megkötözi Pált a saját övével, és így fognak megkötözni. És mondják neki, ne menj föl Jeruzsálembe. De Pál nem az embereknek az akaratához, elvárásához szabja magát, ő mindig Jézusra figyel. Mindig is tudja azt, hogy a mester egy olyat mondott, hogy a tanítvány nem lehet különb az ő mesterénél. És azt ő is tudta, hogy a mestert, Jézust szintén üldözték, bántották, aztán elfogták, sőt meg is feszítették. Hát a mester is szenvedett, értem, hogy ne szenvednék én is, mondta Pál. És így megy föl Jeruzsálembe. És ott beigazolódik mindaz, amit előre mondtak neki. A proféciák valósággá válnak. És tulajdonképpen egy proféciát mindig a beteljesedése igazol. Ugye az újszövetségi gyülekezetekben is lehet olyan kegyelmi ajándék, hogy valaki proféta. Sokan mondják ma is, hogy ők profétálnak, mert kapnak az Úrtól üzenetet, de a profétát mindig az üzenetnek a beteljesedése, megvalósulása hitelesíti. Ha nem történik meg, akkor hazug az a proféta. Ezért ez nagy felelősség, másrészt nekünk is fontos ezt látni a mai korban, hogy aki azt állítja, hogy proféta, aki azt mondja, hogy Istennek üzenete van, aki úgy lép föl, hogy megmondja, hogy milyen események várhatók, de az nem úgy alakul, nem történik meg, az el kell utasítani. Az hamis, az nem Istentől van. Tehát nagyon lényeges, hogy tudjuk megkülönböztetni a tanításokat, az igehirdetéseket, a proféciákat. Mindig összhangba kell hozni azzal, amit a Bibliában olvastunk, és ha nem lehet összehozni, szinkronba hozni, akkor azt félre kell rakni, ki kell dobni, mert megtévesz. De amit Pálról mondtak, az lépésről lépésre beteljesedik. Alig, hogy megérkezik Jeruzsálembe, mindjárt jönnek a konfliktusok. Mindjárt körbeveszik Pált és támadják, még a gyülekezetben is. Mert ugye Jeruzsálemben elsősorban zsidókból lévő gyülekezet van. Olyan zsidóknak a közössége, akik már meglátták Jakab, Péter és a többi apostol igehirdetése, szolgálata által, hogy eljött a Messiás. Ugye, ők azt hirdetik, hogy eljött a Messiás, és ő nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Az a Jézus, akit ti megfeszítettetek a Páska ünnepen. Az a Jézus a megváltó. Mert igaz, ti megöltétek, de harmadnapon Isten előhozta a halottaiból, és mi találkoztunk vele. Megtapasztaltuk, hogy él, sőt azóta elküldte a Szentlélek Istent, elküldte a Szent Háromság harmadik személyét, a Szent Lelket, aki beköltözött a szívünkbe, betöltött, és most már ő vezet és irányít minket. És ez a zsidókból álló közösség az apostolokkal együtt mindezt hirdeti, és vannak sokan, akik meghallják. És amikor Jézus tanítványai lesznek, őt követik, ez nem jelenti azt, hogy azonnal elszakadnak az Ószövetségtől. Tehát ők úgy élik meg, hogy nekünk adatot, zsidóknak a Krisztus, befogadjuk az életünkbe, és Krisztus vagy messiás hívő zsidók vagyunk tovább. Ezt Jeruzsálemben így élték meg. Tehát a Jeruzsálemben lévő gyülekezet, meg a zsidókból lett Krisztus követők, azoknak egy idő kellett ahhoz, hogy el tudjanak távolodni az ószövetségi törvénytől. És amikor megérkezik Pál, akkor azzal kell szembe találnia magát, hogy már bevádolták őt az apostoloknál, hogy arra biztatja a pogány területen élő zsidókat, hogy amikor megismerik Krisztusban a messiást, akkor teljesen szakadjanak el a zsidó gyökereiktől, a zsidó hitüktől, az Ószövetségtől. Úgy azt kéri, ugye, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a népek között levő zsidókat, és azt mondod, ne metéljék körül fiaikat, és ne a zsidó szokás szerint éljenek. Pedig Pál csak Krisztust hirdette, és ő nem erőltetett senkit. A zsidónak hirdette, hogy Jézus a Krisztus, add át az életedet, keresztelkedj meg bűneidnek bocsánatára, és nyered az új életet. És hogy a zsidó szokásoktól, a törvénytől el tud-e szakadni, meg mikor szakad el, meg majd a következő generációt még körülmetéli-e vagy nem, azt rájuk bízta. A személyes döntés, ahova majd a hitük növekedik. Pál fölismerte azt, hogy az emberek hite nem egyszerre és egyformán növekszik. Hát eleve nem is egyszerre jutnak hitre. Van, aki előrébb tart, van, aki még hátrább. És Pál mindig azt kérte, hogy aki hátrább tart, azt fogadják el. Azzal szeretettel bánjanak, és segítsék, hogy tudjon növekedni. Hányszor írja Pál, hogy igen, minden szabad nekem, de nem minden használ, és ne váljak semminek a rabjává. Sőt, beszél olyat, hogyha az én testvéremet megbotránkoztatja, hogy én hitben olyan erős vagyok, hogy megehetem azt a húst, amit előtte bemutattak a bálványnak, de megbotránkoztatja a másik testvérem, akkor nem eszek húst a közösségben. Akkor nem eszek az ő jelenlétében húst, hogy ne botránkoztassam meg. Vagy máshol elmondja, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé lettem. Tehát Pál nem erőltetett senkit, de mégis támadnak. És ugyanúgy a pogányokat sem erőltette arra, hogy legyenek zsidókká. Neki az volt a lényeg, hogy mindenki megismerje Jézusban az élet forrását. Hogy mindenki új és szabad életet nyerjen a megváltó által, és Isten dicsőítse majd az egész életével. És így van ez felénk is, hogy az a lényeges, hogy Jézus Krisztus töltse be a szívünket. Nem a formulátnak, nem a szabályoknak, a hagyományoknak kell megfelelni, hanem Jézusnak. A keresztény élet az nem más, mint követni Jézust. Hányszor mondja, kövessetek engem? Vagy a János evangéliumában így szól az Úr, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Erről szól a keresztény élet. Hallani Jézus hangját, és annak engedelmeskedni. Követni a pásztort, és nem szabályok betöltése. És azt, hogy másokat oda vezetni Jézushoz, ez is ezt jelenti. Ismerd meg Jézust, fogadd el pásztorodnak, és kövesd őt. És nem az a keresztény hit, hogy megtanítunk néhány dolgot, elfogadtatunk egy-két hagyományt, és hogyha megtartod a hagyományt, akkor minden rendben van. Sokan azt hiszik, elég, ha meg vagyok keresztelve, konfirmálva, még esetleg, ugye, házasságot is kötök. Nem elég. Mert az csak a hagyománynak való megfelelés. De az nem segít. Egyedüli, aki segít, az a názáreti Jézus. A benne való élő hit. Általa van üdvösség, örök élet. Őrá van szükségünk. De Pál, mivel zsidók közt volt Jeruzsálemben, hogy ne botránkoztassa meg őket, meg ne legyen az a hamis kép, hogy ő rá erőltet valamit a zsidókra, meg elszakadásra szólít föl, ezért amit kérnek, annak eleget tesz. Elmegy a templomba, a tisztulási szertartást megtartja, de nem azt jelenti, hogy a keresztényeknek ezeket be kell tartani. Ő azért teszi ezt ott meg, hogy minden zsidó, aki már keresztény lett, vagy keresi Krisztust, az lássa, hogy itt hit alapján mennek a dolgok. Nem Pál várja el, hogy ezt tedd meg, azt tedd, hanem aki majd hit által eljut oda, hogy neki már nincs szüksége az ószövetségi dolgokra, az áldozatukra, a tisztulásra. Miért? Mert megtapasztaltam, hogy az én megtisztulásom az Jézus Krisztus vére által. Ahogy János leírja az első levelében, hogy minden, tehát aki megvallja, látja és megvallja a bűneit, annak az Úr megbocsát, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől. Nem kell már szertartást elvégezni, hanem oda kell vinni a szívem, az életem Krisztus keresztje alá, és a vér tisztít meg Jézus vére. Úgy, ahogyan az Ószövetségben a bárány, vagy a kos vére, amivel meghintették a gyülekezetet, és szimbolizálta, hogy a vér tisztít meg, hát úgy tisztít meg Krisztus vére. Mert a bűn az egy olyan szenny az életünkön, a bűn az egy olyan erős program, hogy semmi nem tudja eltávolítani, csak egyedül Jézus Krisztus vére. Ezért kell oda menni. És aki ezt átéli, az már nem fog visszamenni a régibe, hanem hálás Istennek, hogy az ő bárányát, az egyszülött fiát adta a keresztre. Igen, Isten odaadta az egyszülött fiát a keresztre, hogy általa megszabaduljunk, életünk legyen. Tehát Pál itt van most már a templomban, és ahogy figyeljük az életét, ahogy fölmegy ugye Jeruzsálembe, mondhatnánk azt, fölmegy rokonlátogatóba, barátokat, régi barátokat fölkeresni. Ugye már több évtizede eljött onnan, megnézi a nevezetes helyeket, és nem azért megy Pál. Rábízza magát az Úrra. Ő nem turista. Ő nem pihenni megy, nem a szabadságát tölti, hanem az Úr vezetésének enged. Mert minden mögött, amit itt látunk, az Isten lelkének a vezetése található. Pál nem azért megy, mert ő így tervezte meg, így vezeti a lélek. Mert ha Pál a maga életére figyelne, a kényelmét keresné, ha egy jót akarna pihenni, akkor hallgatott volna azokra a testvérekre, akik óvták Tíruszban, amikor Agabosz megprófétálta, hogy mi vár rá, akkor komolyan vette volna, hogy jaj, igazatok van, nem megyek föl Jeruzsálembe. De mit mondott Pál? Ne sírjatok, ne féljetek, mert ez az Úr akarata, hogy fölmenjek, mert még terve van velem. Pál tudta, hogy Istennek van még távlati terve az életével. Igen, ne sírjatok, hanem hagyjátok, engedjétek, hogy megvalósuljon az Úr akarata. És a végén ott a troásziak ki is mondják, legyen meg az Úr akarata. Bármit akar. Ha azt akarja az Úr, hogy elfogják Pált, hát legyen úgy. És ugye Pál tudja, hogy Isten akaratából alakul így az élete. És amikor itt a hét nap végéhez közeledve fellázítják ellene a sokasságot, és megragadják Pált, és újra vádolják, támadják, és meg akarják kövezni, akkor Pál tudja, hogy itt is az Isten akarata történik. Mert nem csak akkor történik Isten akarata az övének az életében, amikor minden szépen alakul. Ugye, mi talán úgy gondolnánk, hogy ha Pált az Úr akarata vezeti, akkor minden szépen, nagyszerűen fog történni, semmi bántalmazás nem éri az apostolt. De mit látunk? Hogy megragadják, rágalmazzák, és meg akarják ölni. Meg akarják ölni. Miért van itt az egész mögött Isten akarata? Azért, mert Pál kapott egy olyan kijelentést, még a damaszkuszi út után, Anániás által, amikor Anániás szolgálata által Pál visszanyeri a látását, és elmondja, hogy az Úr küldött, hogy újra láss, és üzeni neked, hogy majd megmutatja, mennyit kell az ő nevéért szenvedned, és elviszed az ő nevét a zsidók közé, a népek közé, királyok elé. És Pál tudta, hogy Isten terve az életével, távlati terve, hogy eljusson Rómába, hogy elvihesse a császár udvarába is az evangéliumot, hogy el tudja mondani a világ akkori urának a központjába, hogy nézd, téged tart mindenki a világ urának. Téged tartanak Istennek. De én elmondom neked, hogy a világ igazi ura az a názáreti Jézus, aki érted is meghalt a kereszten. És ő az igazi Isten. És egyszer neked is meg kell állni előtted. Mert királyoknak királya és uraknak ura a názáreti Jézus. És minden földi uralkodónak egyszer meg kell előtte állni. És számot fog adni mindenki az életéről. Még a császár is. És tudta Pál, hogy ezt el kell majd mondania. De úgy gondolom, amikor Jeruzsálembe készült, ez a távlati terv ott volt benne, de a megvalósulással kapcsolatban biztos kételjei voltak. Uram, hogy jutok-e én Rómába? Nincs egy fillérem se. Ha már visszafordultam Európából, jártam ugye Korintusba, Tesszalonikába, Aténba, de tovább nem tudtam menni. Hát hogy jutok el oda? Írjak levelet a császárnak? Szponzoráljon már meg? Ugye, hát miért ne? Kedves császár, készülök a birodalmad központjába, a fővárosba, evangéliumot, jó hírt hozok az embereknek. Jézus azt mondta, hogy ott is hirdetni fogom a róla szóló üzenetet, de hát nincs nekem pénzem se a hajóra, se a hosszú úti költségre, légy szíves, ez jó ügy, és támogasd meg a császári kasszából. De Pál nem ír. Pál mit csinál? Legyen meg az Úr akarata. Rábízza magát Isten vezetésére, és tudja, ha azt akarja az Úr, hogy ő Rómába jusson, hát el is fogja vinni, hogy hogyan, az az ő dolga. És ez a titka az igazi Krisztus követésnek, hogy így bízom rá magam, hogy tegye velem azt, amit akar, hogy vigyen oda, ahova akar, úgy, ahogy ő jónak látja, hogy nem én mondom meg. És itt jön, ugye, képbe a... Tehát ez, amit elmondtunk, hogy valósuljon meg az Úr akarata, vigye úgy Pált Rómába, hogy ő akarja. És mi történik? Tényleg, közbe lép az Isten akarata. A nép fölbojdul, meg akarják lincselni Pált, megkövezni, mert a zsidók úgy ölnek, megkövezik, aki szerintük istentelen, emberileg itt esély nincs. Emberileg itt esély nincs arra, hogy a karmaikból kimeneküljön. Itt, ha valaki kívülről nézi, azt mondja ennek a szegény öreg zsidónak, itt a vége. Kész. Innen már nincs tovább. És mit látunk? Akkor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat, századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Hát itt jön meg az Úr akarata. Meg akarták ölni a zsidók. Ember. Az ember így gondolta. Végzünk vele. De Istennek még terve van vele. És ezt nagyon fontos látnunk. Hányszor alakul úgy az életünk, hogy elkeseredünk. Azt gondoljuk, itt már vége. Itt már nincs kiút. Itt már nincs, nem lehet mit tenni. De ha tudom, hogy az Úrnak még terve van az életemmel, akkor ne aggódjak. Mert addig nem halhatok meg, amíg azt a célt, azt a feladatot, amit rám bízott, amiért ide helyezett, el nem végzem. És ha még van egy lélek, akinek itt el kell mondanod az evangéliumot, és még nem mondtad el, addig nem halhatsz meg. Bárki bármit tegyen ellened, és bármit cselekedjen a gonosz, hozzon betegséget, vagy bármit, ami el nem végzett, amit rád bízott, amiért idehozott, amiért megszólított, addig nem fogsz meghalni. Akkor sem, ha a sátán azt suttogja, véged van, innen már nem mész tovább. Elég volt, nem tűröm, mert valószínű ezt suttogta Pálnak. Nem tűröm, hogy te tovább még Jézusról beszélj. Hát már 3 utat megtettél, hány helyre elvitted, vitted Jézust, hogy segítsen rajtuk. Most már vége. Be fogod fejezni. És az Úr akaratát még a sátán se akadályozhatja meg. És jön a százados, vagyis az ezredes. Jön az ezredes. És elfogják Pált, kimentik a lincselő kezéből. Tehát azt látjuk, hogy még a római ezredes, a római katonaság, a császár udvara is eszköz az Isten kezébe. Sőt, majd meg fogjuk látni, hogy azért engedte Isten, hogy elfogják Pált, hogy kimentse az ezredes, így római fennhatóság alá kerül, és majd Róma fogja az evangéliumnak a hajót biztosítani. Mert az Istennek van humora. Hát nem fantasztikus? A császárhoz kell eljuttatni, de nem Pál kér segítséget, hajót vagy pénzt. A császár önként fogja Jézust bevinni Rómába. Hogyan? Úgy, hogy Pálból fogoly lesz. Persze, ehhez kell az, hogy a mai tanítványok is ne zúgolódjanak, hogyha foglyok lesznek. Ha nem úgy alakul az életük egy ponton, ahogy ők megtervezték. Ha nem szép dolgok jönnek, mert hát ez nem egy jó dolog volt, ugye itt majdnem egy hajszálon függ Pál élete. Biztos, hogy bele is rúgtak, meg is ütötték. Tehát nem volt ez egy, olyan, jaj, ez az Isten akarata. Ott ő szenvedett. Szenvedett. De mivel azt mondta, legyen meg az Úr akarata, és ha ebbe bele van kalkulálva az én szenvedésem, az én megvetésem, a bántalmazásom, akkor elfogadom. Mert azért történik, hogy célba juttasson ezáltal is az Úr. És sokszor azért maradunk le nagy dolgoktól, meg nagy dolgokról, mert előtte nem akarjuk a megaláztatás völgyét végigjárni. Ugye Pál itt a megaláztatás völgyében jár. Nem a dicsőség Én vagyok a nagy apostol és a piros szőnyeg, és jönnek és kezet csókolnak. Jaj, melyik székbe akarsz ülni, palikám? Ugye? A megaláztatás völgye, mert úgy bánnak vele, mintha gonosztevő lenne. Ugye majd itt mondja is az ezredes, hogy azt gondolta, hogy ő egy egyiptomi lázadó. Hát Pál mikor lázadt? Amikor nem ismerte Jézust. De csak az az ember lázad, aki nem ismeri Jézust. A lázadó az mindig fegyverrel, erővel akar változtatni. Az Isten gyermeke imádsággal és igével. Ugye Pál előtte erőszakkal akart, akkor lázadott Jézus ellen. De damaszkuszi út óta nem lázad. Elfogadja az ő akaratát, végigjárja a megaláztatás völgyét, mert tudja, hogy vele van az Úr. Ő az Úr erejéből merít mindig. És engedi, hogy Isten vigye őt. És ahogy viszik a katonák, azt olvassuk, hogy valósággal vinni kellett Pált, a tömeg erőszakossága miatt, és az egész tömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Ezek mindig olyan megdöbbentő jelenetek, amikor az Úrnak a szolgáit bántják, amikor halálukat kívánják, mert kiket akarnak megölni? Akit nem ölt meg senkit. Mert Pál ugye mióta Krisztust követi, senkit nem ölt meg. Mikor volt gyilkos? Amikor Jézus nélkül ért. Kik akarnak itt gyilkolni, kivégeztetni, megölni Pált? A Jézus nélkül élő emberek. És sokszor kit üldöznek, kit bántanak? A Jézusban hívőt. És ki a legnagyobb veszély? Ki a gyilkos? Ki csinál háborúkat? Az, akinek a szívében nincs Jézus. Akinek a szívében ott van Jézus, az menti az életet, az gyógyít. Az segít, az fölemel. Áldás megy rajta keresztül. Tehát mit kiáltoznak? Végeztest ki. És ezt azért hangsúlyozom, mert mi történik? Pál hallja, meg akarnak öletni a rómaiakkal. Már előtte is, ők maguk is megöltek volna, ha nem jön az ezredes. Mi lenne bennünk ilyen szituációban? Ezredes, hát gyorsan vigyél innen. Hát ezek megölnek, és ne hallgass rájuk, hazudnak, rám hallgass. És mit tesz Pál? Szereti őket. Az ellenségeit. Azokat, akik azt kérik, hogy végeztest ki, hogy szereti. Hát úgy, hogy engedélyt kér, mert bizonyságot akar nekik tenni Jézusról. A majdnem gyilkosainak Jézusról akar beszélni. Nem azt mondja, hogy hagyom őket a csodába, csak minél hamarabb biztonságos helyre kerüljek, hanem megkéri az ezredest, engedd meg, hogy szóljak a néphez. És aztán szól a nyelvükön, héberül. Hát nem fantasztikus? És gondoljuk végig az Úr előtt, képesek lennénk mi erre? Képes vagyok én erre, hogy aki átkoz, aki bánt, aki halálomat akarja, aki el akar távolítani egy adott helyről, hogy menjek innen, akkor tudnék odafordulni, és szólni, és elmondani azt a csodát, amit Krisztus elvégzett az életemben. Mert ez a mi szolgálatunk, küldetésünk, hogy még az ellenségünknek, ellenfelünknek, velünk egyet nem értőnek is, mutassunk rá Jézusra. Miért akar szólni? Hogy ezek az emberek fölismerjék, hogy azért ilyen gyilkos indulatúak, mert nem ismerik a Messiást. Ha őt megismerik, megváltozhat az ő életük is. Imádkozzunk. Uram, Názáreti Jézus Krisztus, aki eljöttél azért, hogy kimentsd az embert a bűnből, a gyilkos indulatból, leborulva dicsőítünk és hódolunk neked, és kitárjuk előtted a szívünket, te látod, mi van bennünk, És magasztalunk azért, hogy a te akaratod az magasabb, mint a mi akaratunk, a te gondolatod egész más, mint a miénk, és ahol mi úgy látjuk, hogy itt már véget értek a lehetőségek, ott még neked mindig van tennivalód. Ott még mindig tudsz tovább lépni. Talán Pál, vagy az ő hozzátartozó tanítványok úgy gondolták, hogy ez nagyon nehéz helyzet, ebből jól nem lehet kijönni. És talán már az is fölmerült előtte, hogy igen, a császárhoz is el kéne vinni az evangéliumot, így szól az ígéret, de semmi lehetőségem rá. Talán nem is lesz abból semmi. És Uram, te megmutattad, hogy igenis lesz. Mert amit te megígérsz, azt megcselekszed. Amit kijelentesz, azt véghez viszed. És Uram, hát, hogy eszünkbe jussanak ígéreteid, és bele tudjunk kapaszkodni, hogy igen, amit megígértél, te meg fogod tenni, akkor is, hogyha a jelenlegi helyzet még nem alkalmas rá, vagy mi úgy látjuk, hogy nem alkalmas. És kérünk, hogy cselekedj és munkálkodj, hogy szent lelked által, hogy eljussunk oda, ahol el kell jutnunk. És köszönjük, hogy azt mondod, hogy amíg el nem végezzük azt a feladatot, el nem mondjuk az evangéliumot annak, akinek el kell még mondanunk, és még nem mondtuk, hogy addig nem fogunk meghalni. Mert addig van itten értelme és célja az életünknek. És ott, hogy ezt meglátva, fel tudjuk vállalni, és meg tudjuk élni a te akaratod. Uram, olyan jó látni, hogy te még a római hatalmat is fel tudod használni, és kérünk, így használj fel minden ellenséges erőt a mai tanítványok életében is arra, hogy tovább menjen az evangélium, hogy tovább szóljon a jó hír, és emberek élete megváltozzon a benned való élő hit által. Olyan jó látni, hogy amikor mi úgy látjuk, hogy nincsenek akár anyagi lehetőségeink a tovább lépéshez, akkor te azt is elrendezed, hogy megoldódjon Pál helyzete, és anélkül, hogy pénze lenne, te el tudod vinni Rómába. Kérünk, így formáld, alakítsd az életünket, tedd engedelmessé, és ha tudjunk bele simulni a te akaratodba, akkor is, hogyha közben a beteljesedés felé vezető út az nem kényelmes, hanem inkább szenvedéssel teljes, adurunk, hogy a megaláztatások völgyébe is le tudjunk ereszkedni, mert te ott is velünk vagy, hogy megdicsőítessék a te neved. Kérünk így a betegekért, egyedül élőkért, azokért, akik még nem ismernek téged, hogy emeld ki, Uram, a vallásos hagyományokból az embereket, vonn magadhoz a szívüket, győzz le betegségeiket, adj felszabadulást a megkötözöttségből, úgy, hogy dicsőítsék a te neved, hogy elismerjék, hogy te vagy az Úr király és megváltó, hogy valóban megújult élettel tehessünk bizonyságot együtt. Áldunk és magasztalunk, hogy még szól az ige, hogy lehetőség van hallani a bizonyságtételt, és kérünk így még a családokért, gyermekekért, minden nemű betegekért, szellemileg megkötözöttekért adj, Uram, feloldást, mert ahol te megjelensz, ott a sátán visszahúzódik. És Uram, így tesszük kezedbe egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. kedves testvéreim, az Úr akarja, és érünk legközelebb vasárnap 10:30-től tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Keresztelővel fogunk kezdeni. Előtte szombaton 2 órától a mentő misszió találkozójára kerül sor a missziós házban. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük, dicsértessél, Atya.
Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztusban, minden Jézusnál és a Szent Háromság egy Isten.